Most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással jövünk te eléd, mert méltó, hogy megköszönjük, Urunk, jelenlétedet, amelyel kíséred életünket, sőt nem csak kísérni szeretnél bennünket, hanem szeretnél a lelkünkbe, az elménkbe, egész valónkba lakozást venni, és szeretnéd, hogyha úgy válnánk Krisztus hordozóká, hogy mi te benned, te pedig mi bennünk legyél. Urunk, titok ez számunkra, és amikor veled találkozunk, összeroppan a mi bensőnk, hogyan is lehetünk mi Isten szavának befogadói és hordozói, hogyan is kínálhatjuk fel magunkat, hogy a Szent Isten lakozást vegyen a mi bűnös természetünkben. És köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy az adventi váradalom éppen erről szól, hogy te vagy az, aki tudsz ott is cselekedni, ahol emberileg lehetetlen. Te tudod a bűnös lelket megtisztítani, te tudod az alkalmatlan életünket alkalmassá tenni, hogy befogadjunk, hordozzunk, magunkkal vigyünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te annyira szerettél bennünket, hogy odahagytad a te mennyei dicsőségedet, gazdagságodat, és mégis elhoztad magaddal a mennyországnak erejét, fényét, hogy meghirdess, te vagy a világ világossága. Urunk, szeretnénk ma betöltekezni fényeddel, és szeretnénk, hogyha ezt a fényességet a te igéddel egészen a lelkünk középpontjáig eljuttatnád. Urunk, szükségünk van rád. Megvalljuk, hogy nálad nélkül nem tudunk gondolkodni tovább, nem tudjuk a következő lépést, gondjainkra a megoldást. Urunk, hisszük és valljuk, hogy te vagy, aki vigasztalni tudsz most is, ebben az órában, és te tudsz bennünket gyógyítani, mert a te hatalmad mindenre elegendő. Jöjj, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, lelkünket, gondolatainkat, engedd meg, hogy mindent tudjunk letenni a te kezedből, mert hiszen mi abból élünk, amit te szólsz, amit teszel, abból, hogy szeretsz bennünket. Hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusért most is meghallgattad imáinkat. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelének harmadik részében, amelyből az első 16 verset olvasom. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafen valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak, a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Kedves szeretett testvérek, amikor az ember a nyári és az őszi hónapok után a szemét megnyugtatja a téli tájon, amelyen még nincs ott a hónak a csodálatos takarója, azt mondhatjuk, hogy nem éppen kedvünkre való a látvány, hiszen egy kopár táj tárul elénk. A fák is lehullatták levelüket, amelyek lombhullatóak, és engem mindig lenyűgöz az, kedves testvérek, ahogyan ilyenkor a fák megmutatják az igazi valóságukat. Megmutatják, hogy milyen göcsörtösek, hogy mennyi betegséget hordoznak. A gyönyörű lombkorona annyi mindent tudott rajtuk kozmetikázni, eltakarni, elfedni, szépíteni, és amikor eljön a lombhullatás időszaka, megmutatkozik a valóság. És így van ez a mi emberi életünkben is. Isten mindig gondoskodik arról, hogy a nyár, az öröm, a gyümölcstermés időszaka után mindig legyen olyan időszakunk, amely kicsit kopár, avagy a csendesebb, vagy kevesebb a gyümölcstermés abban az időszakban, de mindazonáltal meg fog látszódni ezekben a próbákkal teli időszakokban, hogy kik is vagyunk mi valójában. Nem lehet többi ezt eltitkolni, mert a szavaink, a lelki járásunk, a lelki testtartásunk, az, ahogyan megszólal a mi belső emberünk, el fogja árulni, le fogja leplezni, hogy kik vagyunk mi valójában. Amikor fiatalokkal találkozunk, azt látjuk, hogy gyönyörűek, hogy a fejlődésüknek a virágzásába vannak, és aztán van, amikor meg el is szomorodunk, tisztelet a kivételnek, mert amikor megszólalnak, akkor megszólal belőlük az az ó ember, akit még az Úr Jézusnak újjá kell szülnie. És aztán így vagyunk vele mi felnőttek is, és Uram, bocsá, idősebbek is, hogy Uram, mennyi mindent kell még, hogy formálj az én belső emberemen. És Pál apostol éppen erről beszél, amikor szól a kolossai gyülekezet tagjaihoz. Azt mondja nekik, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Megismertétek, hogy ő minden bölcsességnek a forrása. Éppen ezért nektek nem kell másokhoz igazodnotok. Nem kell a gnosztikusokhoz igazodni, nem az ő bölcsességük által fogtok ti keresztjének lenni, Krisztushoz tartozókká válni. Nem is azokhoz a misztikusokhoz kell nektek folyamodni, akik lenyűgözik az emberi szíveket, mert titkokat fejtenek meg. Krisztus a mi titkunk, és az Isten országát hozta közel. Hát, ne a földiekkel foglalatoskodjatok, ne azután fussatok, hanem az odafel valókkal törődjetek. Kedves testvérek, ezt az igét minnyáján nagyon jól ismerjük, és tudjuk, hogy Pál apostol itt arra utal, hogy az az ember, aki megismerte Jézus Krisztust és az életét újonnan szülte, az az ember, aki már irányt váltott, és már nem Istentől eltávolodóban van, hanem Isten felé közeledőben, annak az élete életváltozáson megy keresztül. Hiába mondom én azt, kedves testvérek, hogy református vagyok, meg lelkipásztor, és ugyanígy mondhatnánk mindnyájan, hogy én meg a gyülekezet hűséges tagja, vagy presbiter, és sorolhatnánk. Isten az, aki hitelesítheti a mi életünket, attól függően, hogy mit keresek, mit kutat a szemem, mit kutat a gondolatom, mivel töltöm meg a mindennapjaimat. És kedves testvérek, ezek az apró percek, órák, hetek, évek, amelyek telnek az életünkből, bizony nem mindegy, hogy valóban betöltetünk-e általuk, fejlődünk-e általuk Krisztusban, mert hiszen arról szól Pál apostol, hogy és felöltözvén az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt, az új embernek állandóan újulnia kell, hogy teremtője képmására tudjon formálódni. Ezt szeretni az életünkkel elérni Jézus Krisztus. És amikor jönnek a próbák, jönnek a nem szeretem idők, amit az Ószövetség is így nevez, amikor majd lehullanak a lombok, amikor meglátszik a valódi énünk, majd amikor Isten színe elé kell állni, és aztán ott nem lehet semmit se kozmetikázni, mert az Isten igéje élő és ható, elhatol, egészen az ízületek eloszlásáig, a veséig. Maga a zsidókhoz írt levélben is olvashatunk erről. Isten szeme előtt az ember mezítelen, akkor is, hogyha a több réteg ruha van rajtunk. Az ő szemei előtt mi nem tudunk semmit se úgy magunkra ölteni, nem áll meg egy magyarázatunk se, egy kifogásunk se, kedves testvérek. Isten azt nézi, ami az ember lelkében van. Csak mi emberek vagyunk elakadva a külsőségekkel, és engedjük, hogy megtévesszen, engedjük, hogy levegyen a lábunkról, engedjük, hogy elkalandozzon a gondolatunk, pedig talán sejtjük, hogy a látszat mögött a valóság talán nem is az, aminek megmutatkozik. Az adventi utcák és terek gyönyörűek, ahogyan pompáznak a fényben, de vajon az utcán sétáló emberek lelkében is ott van ez a fény, van-e fény az adventi ember szívében? Istennek legyen hála, hogy Pál apostol fel akarja éleszteni a kolossai gyülekezet tagjainak a lelkében az igazi fényhordozót, Krisztust. A kolossai gyülekezetet belakta az agnosztikus gondolkodás, amelynek a középpontja a megváltás volt. Nagyon érdekes. A gnoszticizmus, mint vallásfilozófiai irányzat, a filozófiához állt akkor is és ma is a legközelebb. De a filozófiával ellentétben a gnoszticizmusnak a középpontjában a megváltás gondolata áll. Tehát ugyanúgy foglalkoznak a szótériológiával, mint a keresztény teológia. És amikor megnézzük, hogy miből is keresték a megváltást, akkor azt látjuk, hogy a gnosztikus tanoknak a középpontjában az áll, hogy a bölcsesség hordozója az Isten nő Szofia, abban az időszakban, ahova visszamennek a gnosztikusok, egy időszakban aláhullott a világosság birodalmából a sötétség birodalmába, és ezzel a harmónia megszűnt. A világosság erői bejutottak a sötétség birodalmába, és ebből a balesetből, mert így nevezi a gnoszticizmus, jött létre a kozmosz. A kozmosz. Ők így vezetik le a világ teremtését. És ezt az egészet egy valaki tartotta kezébe, Szofia fia, Démiurgosz. Éppen ezért szükséges visszaszerezni a bölcsességet, a fényt, mert eddig a világosság birodalma szembeállt a sötétség birodalmával. De most a világosság birodalmából a bölcsesség, a fényesség alá hullott a sötétségbe. Kell, hogy jöjjön egy szabadító, kell, hogy jöjjön egy megváltó, és ők is megváltóról beszélnek, Krisztusról beszélnek, szótérre várnak, megváltóra, üdvözítőre, De nagyon jól érezzük, hogy nem arról beszélnek, akiről Pál. Kedves testvérek, soha ne elégüljünk meg azzal, ami majdnem ugyanaz, de nem az. Soha ne elégedjünk meg azzal, hogy csupán holmi másolatát vegyük át az igazinak. Kedves testvérek, amikor a mai szociológia mind a mai napig vizsgálja, mindazt, ami a világba zajlik, elmondják a szociológusok, hogy az ember nem tud Isten nélkül élni, és nem tud templom nélkül élni. Éppen ezért mindig kell, hogy keresse a megistenülést, a mennybe menetel élményét. És a szociológia a mai világba azt hozza ezzel párhuzamba, hogy az embereknek mennyire szükségük van arra a megváltó élményre, hogyan bemennek egy plázába, hogyan lenyűgözi őket a magasság, a mélység, mennyire fontos egy ilyen fényes üzletben felemelkedni egy egyszerű lifttel, és az embernek lába alatt éreznie mindazt a látványt és csillogást, ami betölti ezeket a nagy épületeket. És aztán ne feledkezzünk el, hogy van egy nagy ökumenikus perse is ezekben az üzletekben. Az adakozás is hozzá tartozik ezeknek a lefolyásához. És mennyi adakozó ember áll sorba a pénztárakba, kedves testvérek? Nem nézik, hogy ki milyen felekezetű. Mindenki megy, és az adományait lerója. Mennyire érdekes az, hogy mivé válik a keresztény ember, és mivé válik a Krisztus nélküli ember. Azt mondja Pál apostol, hogy öltözzétek fel a Krisztust. De őt akkor tudjátok felöltözni, ha előbb levetkőzitek az óembert. Pál apostol ezt az öltözködést, ezt a folyamatot ahhoz hasonlítja, mint amikor egy munkás ember a munkából leizzadva, koszos ruhájába, ha a műhelyből tér haza, ezt le kell, hogy vegye. És ez a ruha már annyira utálatos az ő szemeiben, hiszen izzadt és koszos, hogy ezt a szennyesbe kell, hogy letegye. Eszébe nem jutna még egyszer felvenni. Nem lehet, koszos, le kell, hogy vessem, és tisztát, újat, frisset kell, hogy felvegyek. És a kettő között az embernek meg kell újulnia, meg kell fürödnie, rendbe kell hoznia magát. Ezután öltözheti fel a tiszta ruhát. Ezzel Pál apostol a kolossi gyülekezet elé tárja, hogy mi a Krisztus követésének, a megszenterődés útján való járásnak a fájdalmas és örömteli kihívása. Rá kell döbbenjünk, hogy az óemberünk mosdatlan. Rá kell, hogy döbbenjünk, hogy az óemberünk ajkából szennyes beszéd ömlik. Rá kell, hogy döbbenjünk arra, még ha jó embernek is tartjuk magunkat, hogy hányszor az óemberi ösztön, a düh, az ítélet, a kritika, a megvetés, a szeretetlenség erőt vesz rajtunk. És azt mondja Pál apostol, hogy nektek nem a gnosztikusokhoz kell igazodni, nektek nem a misztikusokkal kell együtt lenni, Krisztussal. Krisztussal legyetek együtt. És a mindennapi életben szemeitek előtt ki legyen a megdicsőült, mennybe ment Krisztus, aki az Atya jobbján ül. Ezt a Krisztust keressétek. És ebből a vágyból írja le Pál apostol, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Ne holmi elmúló dolgok után törekedjetek, ne azt keressétek, ami örökre megmarad. Megvan már, otthon van már. Ez az adventi időszak sokak számára az ajándékkeresésről is szól. Szeretteinknek, ha szerényen is, és minél szerényebben, annál nagyobb a kihívás. Mit tudjak adni olyat, hogy kedves legyen, hogy azt érezze belőle, hogy szeretem, hogy megbecsülöm? Mit tudjak adni neki? S kedves testvérek, az ajándékozó embernek is először tisztába kell jönni önmagával. Mit szoktunk mi tenni, mikor ajándékozni szeretnénk? De rádöbbenünk arról, hogy nekünk nincs, elmegyünk és megvásároljuk. Az ember önmagától nem tud ajándékozni. Ahhoz vagy készítenünk, vagy vennünk kell valamit. Az ember üres kezű. Először meg kell, hogy találjuk az ajándékozó Istent, hogy betöltse a szívünket, és amikor betölt bennünket önmagával, szeretetével, akkor lesz mit adnunk, kedves testvérek. Isten tud jól ajándékozni. Az ő ajándéka a szeretet teli találata. Kérem-e a segítségét, amikor emberek felé fordulok, mikor a szeretteim felé fordulok? Kérem-e a segítségét, vagy megyek a saját elgondolásom alapján, és aztán ismét egy olyan ajándékot tudok adni, ami gyakorlatilag csak pénzbe került, mert igazából nem szívből jön, nem érez semmit abban az ajándékban, amit tőlünk kap. Pál apostol a kolossi gyülekezet lelkére helyezi, az az ember, aki megkeresztelkedett, az meghalt a bűnnek. Maga a keresztség, keresztelő Jánosnak a keresztsége is, az alámerüléssel a Jordán folyójába azt szimbolizálta, hogy amikor valaki a vízbe elmerül, akkor abba belefulladhat, meghal. A keresztségnek a vize az ó emberi élet számára való meghalást jelképezi. És éppen ezért fontos, hogy amikor keresztelő János alámerítette a bűnvalló embereket, azokat teljesen elfedte, elborította a Jordán vize. Ez csak néhány pillanatig tartott természetesen, de amikor felemelte a megkeresztelkedőt, akkor új ember születik, újjászületett. És soha nem felejtem el, még gimnazista lehettem, vagy teológia elején jártam, és a történelmi javasi gyülekezetben voltam egy istentiszteleten, egy ünnepi alkalmon. Egy katonatisztnek volt a felnőtt keresztelkedése és konfirmációja. Az a meglett ember, ahogyan megvallotta a bűneit őszintén, és megvallotta a hitét. Dr. Mészáros István püspök úr volt az, aki ezt a szolgálatot ellátta, Isten nyugosztalja. Az álla alá tette a keresztelő tányért, és a homlokáról, ahogyan felnőtteket keresztelünk, a kereszt víz alá hullott. Természetesen ennek a megtért embernek a sűrű könnyeivel együtt megmosattatott. Új ember született, új arc, aki Krisztusinak vallja magát, Krisztus követőjének, annak ezt a ruhacserét, ezt a belső változást nem lehet megspórolnia. Kedves testvérek, ez a világ annyira hozzászokott már ahhoz, amit szocializációnak nevezünk, hogy annyi mindent fel tudunk venni szokásként, alkalmazkodásból. Olyan könnyű megtanulni a kánáni nyelvezetet is. Kicsit figyelünk, hogy kell köszönni, mit kell mondani, és egy idő után az ember tud alkalmazkodni egy gyülekezeti közösséghez is. Jézus azt mondja, hogy ne emberekhez alkalmazkodj, ne a földiekért fáradozz. Nagyon fontos, hogy a testvérekkel együtt légy, de ne embereket utánozz, hanem Jézus Krisztust magát. Nézz fel rá, nézd meg, hogy hogyan szenvedett, és amikor szenvedsz, próbálj úgy szenvedni, ahogyan ő. Amikor örömöd van, hálaadásod, olvassuk el, hogyan adott hálát az Úr Jézus, hogyan törte meg a kenyeret. Lázár feltámasztása előtt is hálát ad. Uram, hálát adok azért, amit most tenni fogsz. Én tudom, hogy meghallgatsz, de az itt levőkre való tekintettel kérlek, Atyám, vajon tudunk-e minden imánkba hálákat adni? Az óember csak kérni és követelni tud. Hangos felkiáltások között követel, ez nekem jár. A krisztusi ember hálát ad. Uram, köszönöm. Köszönöm, amit minden nap adsz, amivel minden nap meglátogatsz. Nagyon érdekes felsorolás van itt a kolossei levélben, ami az efézusi levéllel paralel hasonlóképpen találhatjuk meg ezt. Felsorolja Pál apostol, hogy mi az óembernek a tulajdonsága. Itt szerepel a harag, az orgé, ami parázsló gyűlöletet és ennek tartós magatartását jelenti. Parázsló gyűlölet, ami testtartássá válik a hétköznapokban. Gondoljuk csak át, hogy a mai világnak mi a legalapvetőbb reakciója, gyűlölet és harag. Aztán indulat a görög tümon szóból, heves dükitörés, haragkitörés, mint a vulkán. Az óember általában gyomorból reagál, ha kell üvölt, kirobban, és nincs senkire se tekintettel. Ez a világ sokszor nem így reagál. Aztán gonoszság, ami a harag és a mérgességnek a gyökere. És aztán Isten káromlása, blaszfémia, ezzel a görög szóval adja vissza ezt Pál apostol, s ami a legfájdalmasabb, a gyalázatos beszéd, így nevezi Pál, nyers, szégyenletes, közönséges beszéd, ami nincs tekintettel férfiakra, nőkre, gyermekekre, hanem ahogyan meggondolja, az óember a maga nyers ösztönéből árasztja azt magából. Vagyis az óembernek nincs szűrője, kedves testvérek, a Krisztusinak pedig van. Vajon mennyiben tudott már az adventi csöndben változni az életünk? De jó lenne, hogyha karácsonyra ott lenne az életünkbe az, amiről Pál beszél, szentek, mi azt jelenti, hogy Isten számára vannak félretéve, könyörületes szív. Nem lenne jó ezt oda ajándékozni a családtagjainknak, a könyörületes szívet, ami szívből érzett szánalom, tapintatos együttérzés. Ahelyett, hogy legyintek a másikra, és lebecsülöm, és nem adok neki újabb esélyt, hanem kemény szívvel tekintek rá még karácsonykor is. Nem lenne jó ezt kérni Istentől, a könyörületes szívet, és Pál beszél a jóságról, ez tettekben megnyilvánuló jó indulat. Nem szavakban, tettekben megnyilvánuló jó indulat. És aztán beszél Pál az alázatról. Ez nagyon kedves fogalom Pál apostolnál, ami az alászállásnak a képességére utal. Keresztelő János az ő adventjét így élte meg. Felismerte a pusztába Jézust, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. Nincs karácsony advent nélkül. Nincs betöltekezés, nincs meggazdagodás, nincs gazdag ajándékozás, adventi alászállás, adventi elcsöndesedés, adventi ruhacsere nélkül. És aztán van ennek a csodálatos változásnak egy még csodálatosabb eredménye, amiről Pál azt mondja, minél közelebb mennek a hívő Krisztushoz, annál közelebb kerülnek egymáshoz. A próbatételek idején nem csak a mi girbe-gurba életünk látszódik meg a maga valóságában, hanem az emberi kapcsolatainkról is lehull a lepel. Minél közelebb vagyunk a gyülekezetbe Krisztushoz, annál közelebb kell, hogy kerüljünk egymáshoz. Így lesz a gyülekezet szeretett közösség, Krisztus hordozó közösség, amelyben nem kritizálják egymást, nem megbántják egymást, hanem azt mondja Pál, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus Krisztus is megbocsátott ti néktek, s ebben a közösségben fog majd valóra válni mindaz, amit Pál itt mond a kolossei levélben, amikor arról beszél, hogy Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevébe tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Kedves testvérek, december 3-án emlékeztünk meg arról, hogy a tetelvári deszka templomot a negyedikre virradó hajnalon felgyújtották. És hát akkor is alapvető kérdés volt, hogy ki tette ezt? Ki volt az elkövető? És körülbelül 2 évvel ezelőtt Magdika néni, aki szokott járni látogatóba, elhozott egy levelet Helyű bábáról, az ottani pszichiátriai intézetből, hogy aki felgyújtotta a deszka templomot, most már istenfélő, imádkozó lelkű ember, letette a bűnét, levetette a mocskos ruhát, megvallotta, hogy kinek a munkájának volt köszönhető az ő elborult elméjének gondolata, és a levélbe biztosít minket arról, hogy nincs olyan nap, hogy ő ne imádkozna, hogy ne olvasná az Isten igéjét, és hálát ad azért, hogy Jézus Krisztus bűnöket megbocsájtó, megváltó és szabadító. Vannak olyan nagy mélységek, kedves testvérek, amiből ember nem is remélhetne szabadulást, és ő meg tudja adni az életváltozást. Mi sokszor agyon gyötörjük egymást. Szokjál már le erről, változtasd meg azt. Hányszor kínozzák emberek egymást és szülők gyermekeiket, és fordítva, mennyire az igazság tudatába formálni akarjuk a másikat, és elfelejtjük, hogy a lelki ruhát csak Jézus Krisztusba tudjuk levenni, és a megfelelőt, a mennybe valót felvenni. Kedves testvérek, az Úr Jézus mindnyájunk számára készíti a karácsony ünnepi lelki öltözetét, készíti a karácsonyi úrvacsorai közösséget, rajtunk múlik, hogy mire fogunk törekedni. A földiekre, csak ami a földiekre mutat, vagy a mennyeiekre. Pál apostol a 2. korintusi levélben ezt mondja, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Úr Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál ezzel azt üzeni, attól lesz jobb ez az evilági élet, ha be tudjuk vonni az életünkbe az el nem múlót, Jézus Krisztust. Várjuk az ő erejét, várjuk az ő megváltó szeretetét, mert a próbatételeken keresztül tud bennünket formálni és öltöztetni. Túrmezei Erzsébetnek van egy nagyon szép vers fordítása, mi a szenvedés ruhájáról szól. Mindnyájunknak vannak testi-lelki fájdalmaink. Ki az, aki ne szeretne ezektől megszabadulni, és ez a vers azt mondja, szenvedésnek ruhája először sehogyan sem illik rád, másik helyen bő, a megint a másik helyen meg szűkebb, de amint elkezded hordani Jézussal, előbb-utóbb a lelki alkatodra igazodik, és meglátod, hogy a szenvedés ruhája mennyi áldást fog hozni neked. Tartani fog, őrizni, formálni, nemesíteni. Ezért hadd fejezzem be szolgálatomat egy imával, adj békét, Uram! Adj, Uram, szívembe olyan békét, mit meg nem rendít se gond, se kétség, minek nem állt se vihar, se bánat, melyben téged mindig megtalállak. S ha árral szemben kell is mennem, ha a lelkem zúg, morajlik bennem, ha bolgán gyermeki vitába szállok, s esztelenségből kiabálok, add, hogy békéd átjárjon engem, s nyugtalan szívem lecsendesedjen, s engedd, hogy szüntelen átadjam másnak a békét, Uram, amit annyian várnak. Ki falakat épít maga köré, megvédi magát minden vésztől, de elzárja közben életét az őt érhető tengernyi fénytől. Ha nem vállalod a sebeket, s nem tudod meg, mi a bánat, bár nem ejtesz fájó könnyeket, de nem érzed ízét a boldogságnak. Minél több a fájdalom bennünk, annál több az öröm, a csoda. Csak a megtört szív tudja igazán, hogy a szeretet micsoda. Akinek már elhangzott, megbocsátattak a te bűneit, menj el és többé ne vétkezzél, az az ember már tudja, hogy kit keressen. Jézus Krisztust. Ámen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked igédért, és azért az útjelző tábláért, amit ezen az estén is elénk helyeztél igédben. Látod, Urunk, hogy ebben a sötétben, mert az adventi időszakban, mikor korán sötétedik, és oly sokáig tart a sötétség reggel is, Urunk, hálát adunk azért, hogy a te igéd fényessége megmutatja az irányt. Ne mindig lefele nézzünk, hanem felfele. Ne az elmúlókba veszünk el és a részletekbe, hanem tudjunk erőfeszítéseket tenni az örökre megmaradó mennyei kincsekért. Hálát adunk azért, Urunk, hogy te ebbe nekünk segítségünkre szeretnél lenni. Kérünk hát, Úr Jézus, hogy az ünnepre való készülődésünk közepette te ragadd meg a figyelmünket, te szólítsd meg a lelkünket, beszélj a szívünkre, Urunk, hogy éhezővé, szomjazóvá váljon a mi belső emberünk. Ne elégedjünk meg az ünnepi külsődleges fényekkel, ne bámuljuk csupán azt, ami külső, hanem engedd meg, Urunk, hogy törekedjünk a belső gazdagságra, a belső elcsöndesedésre. Áld meg, Urunk, adventünket, engedd meg, hogy a mi belső emberünk le tudja vetni mindazt, ami bűn, ami koszos, ami avitruha rajta, és engedd meg, Urunk, hogy oda tudjuk adni magunkat a te kezedbe, hogy megmoss, hogy felfrissíts bennünket, hogy újjászűj, és Úr Jézus, te, aki elkészítetted a hófehér ruhát minnyájunknak, kérünk, hogy a mi új emberünket napról napra az ige olvasása és az imádság csöndje által öltöztesd, frissítsd, Urunk, tisztíts bennünket, hogy az új emberünk megerősödve láthasson téged. Urunk, borzasztó dolog, amikor a világba számos ember hordozza életének megfogyatkozásaként a vakságot. Nincs annál fájdalmasabb, mint karácsony ünnepén lelki vakságtól szenvedve ünnepelni. Könyörgünk, Urunk, hogy adj nekünk látást, hogy tudjunk bocsánatot kérni, tudjuk rendezni veled és a mi fele barátainkkal, családtagjainkkal a kapcsolatainkat. Adj nekünk, Urunk, lelki elevenséget, hogy el tudjuk vetni az életünkből a gyalázatos beszédet, az istenkáromlást, a haragot, az önzést, s engedd meg, Urunk, hogy fel tudjuk öltözni a lelki embert, aki teremtőjének képmására nap mint nap megújulhat a te szeretetettől. Urunk, szeretnénk hálákat adni megtartó irgalmasságodért, meghallgató, imádságos szívedért, Urunk. Kérünk, hogy most is vedd szívesen, mikor könyörgünk a betegeinkért, azokért is, akik már nagy műtéteken átestek, hogy légy az ő gyógyítójuk, megőrizőjük, erősítsd őket, Urunk. S kérünk mindazokért is, akik még orvosi vizsgálatok, műtétek előtt állnak, légy, Urunk, velük, és te készíts számukra a megmenekedést, a szabadítást. Könyörgünk a gyászolókért, hogy benned megtalálhassák az életet, a vigaszt, s könyörgünk mindnyájunknak családjáért, épp úgy, mint a lelki családunkért, gyülekezetünkért. Add, Urunk, hogy minél közelebb kerülhessünk te hozzád, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz is. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk ezért a felbomlott világért. Kérünk, Urunk, őrizd meg a keresztény testvéreinket szerte a világba, és adj, Urunk, igédnek készszállást az emberi szívekbe, hogy befogadhassanak és élhessenek általad. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.